Mennyi édes jó atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is tapasztalhassuk a te hűségedet, hű vagy a te ígéretedhez, elküldted a drága szent lelket. Kérünk tégedet, hogy a délutánon is te magyarázz nekünk a te szent lelked által, a te ígédet, te bátor is bennünket buzdítsál. Szeretnénk a te utadon járni, szeretnénk hozzád a délutánon is közeledni. Imádkozunk azért, hogy áld meg minden szolgálatot, áld meg mindazokat, akik eljöttünk a te házadban, és áld meg azokat, akik vágyakozva vannak, és nem tudtak eljönni, betegség vagy valami másokból. Kérünk téged, hogy hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, a te közelségedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Az Úr Jézusért kértünk. Amen.
Amen. kedves gyülekezet, Isten igét fogjuk olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a 37-től 47-ig terjedő ige szakaszból. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondta nékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri, és inti vala őket, mondván: szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt voltak, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Egy különleges alkalom, ünnepi alkalom, pünkösd első napja. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk, és hisszük, hogy az Úr egy szívvel és egy lélekkel megajándékoz bennünket, és megáld bennünket. Imádkozzunk ezért, és mindenkit sok szeretettel köszöntünk, vendégeket, helybelieket, akár lenn a teremben, akár a karzaton ülnek bárkit. Imádkozzunk azért, hogy mindnyájunkhoz szóljon az Úr, és azt, amire szükségünk van, azt tudja elmondani nekünk. Lehet, hogy nekünk is kérdéseink vannak. Az Úr kész válaszolni rá. Legyünk nyitottak az Úr válaszára. Lehet, hogy egész más lesz az Úr válasza, mint amit mi gondolunk, vagy amire mi sejtelmünk van. Adja az Úr, hogy figyeljünk rá, és töltse be az ő drága lelkével mindnyájunknak a szívét ezen a délutánon. Most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, amiután Olá Csaba testvér fog szolgálni.
Jöjj meg, hogy igazságtenje, bűncselekedj a terét, hogy világosságot kényem, bűncselekedj, honoszködjék. Gyújtsd a bőr, 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 gyúj
vasárnap abban a kiváltságban volt részem, hogy a szeretteink körében voltunk, Lupénban töltöttük a vasárnapot, és hozzuk a lupéni gyülekezet szereteteljes köszöntését. Örventem, amikor a délőtt a barna testvér említette azt, hogy a pünkösd ünnepe, a gyülekezet megalakulásának ünnepe, ugyanis a ma délutáni igénynek a mottoja az első gyülekezet születése. Ha megfigyeljük, a pünkösd ünnepét Ellen Bábelnek is szokták nevezni, azért is, mert tudjuk a Bábel eseményeket, amikor építették a tornyot, Istenen ellen lázadtak, nagy nevet akartak szerezni maguknak az emberek, égigérnyű tornyot építeni, és megzavarozó nyelvük nem értették egymást. Viszont pünkösd napján, ha megfigyeljük Isten igéjében, az apostolok nyelveken szóltak, és olyan nyelveken, hogy mindenki megértette Istennek üzenetét. Tehát kívánom, hogy mi is személyesen, minnyájan kapjunk üzenetet Istentől ezen a csodálatos ünnepnapon, pünkösnek az ünnepét. Hiszem azt, hogy mindannyiunknak van egy közös célunk, mikor eljövünk ide az Úrnak házába, és a ma délután is, hogy ernyeljük Istennek áldását, és úgy feltevődött bennem a kérdés, hogy ezen a mai napon is vajon mi az, hogy elnyeressük Isten áldását. Ha megfigyeljük, Istennek igéjében egyik alapfeltétele, úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség rámutat arra, hogy egyik alapfeltétele, hogy elnyerjük a gyülekezet Isten áldását, ez pedig az egység. A Zsoltárok könyve is nagyon csodálatosan említi a Zsoltáros Isten igében, hogy milyen nagyon fontos a testvér egység a gyülekezetben. Úgy feltevődött egy másik kérdés is bennem, hogy milyen az, mikor egy ember teljes szentlélekkel, hogyan is néz ki az ember, mi a feltétele, mi a következménye annak az embernek, aki teljes Istennek szent lelkével. Ugye egy történetet szeretnék ecsetelni, hogy a templomokban is vannak olyan imaházak is, hogy vannak nagyon szép, csodálatos orgonák, de hogyha abban az orgonában nincs pneuma, vagy szél, vagy levegő, akkor hiába próbáltassák megszólaltatni azt a csodálatos orgonát, az nem fog megszólalni. Úgy van a mi életünkben is, hogyha nincs a Szentlélek jelen a mi életünkben, akkor Isten nem tud használni, nem vagyunk használhatók Isten kezében, ezért nagyon fontos a Szentlélek jelenléte a mi életünkben. És ha megfigyeljük, hogy a hívembernek minden törekvése, minden cselekvése a Szentlélek nélkül olyan, mint egy vitorlás csónak a vizen, szélcsendben. Ki van feszítve a vitorla, kormánya van annak a csónaknak, de hogyha nincsen szél, akkor nem halad előre, és olyan a mi életünk is. Hogyha nincsen ott a Istenek lelke, akkor nincs erő a mi életünkben, és nincsen áldás a mi szolgálatunkban. Tehát nagyon-nagyon fontos a Szentlélek jelenléte a mi életünkben. Hogyha megfigyeljük az Úr Jézusnak a 12 tanítványát, több mint 3 évig hallották személyesen az Úr Jézusnak a tanítványát, az ő szavait, az ő tanításait, de viszont ha megfigyeljük, hogy pünkösdkor váltak valóban apostolokká az Úr Jézusnak a tanítványai. Azelőtt nem mertek bizonyságot tenni, és mondhatjuk, hogy ilyen-olyan tanítványai voltak az Úr Jézus, de pünkösd után valóban apostolokká váltak az Úr Jézusok a tanítványai. Tehát nagyon fontos a Szentlélek a mi életünkben. És feltettem azt a kérdést, hogy mi is annak a következménye, hogyha teljes vagyunk Szentlélekkel a mi életünkben. Hát nagyon sok következménye van, én csak kettőt szeretnék említeni. Az egyik az, hogy eszközé válhatunk Istennek kezében. Úgy hiszem, hogy elmondhassuk nagyon sokan mindnyájan talán azt, hogy milyen csodálatos megtapasztalás az, ami lelki életünkben, amikor megtapasztaljuk azt, hogy bennünket, senkiket, semmiket Isten eszközül használ az ő kezében. Egy történetet olvastam nemrég, úgy megragott ez a kis történet. Egy ember próbált rajzolni, és mellette volt egy festőművész, és bátorította, hogy rajzolja. És mondta, hogyan rajzolják, hát én még egy egyenes vonalat sem tudok húzni. És az a festőművész mondanak az embernek, hogy add ide a ceruzádra. És az a festőművész fogta a ceruzáját annak az embernek, és nagyon csodálatos szép rajzot tudott rajzolni. És az ember úgy ráébredt, hogy hű, hát ez az én ceruza milyen szépen tud rajzolni. Valójában nem az a ceruza, hanem a mester, aki kezébe vette azt a ceruzát, az a festőművész. És ugyanúgy, hogyha engedjük, hogy Isten lelke vegyen bennünket hatással, hogy beteljesedjünk Isten szent lelkével, akkor Isten bennünket is tud eszközül használni az ő kezében. Egy történetet hallottam, egyik gyülekezetben rövid időn belül nagyon megfokozódtak a taglétszámok, a lélekszámok is. Elment abba a gyülekezetbe egy vendég lelkipásztor, és feltűnt neki, hogy olyan sokan vannak abban a gyülekezetben. És úgy elgondolta magában, hogy megérdeklődő, hogy mi az oka annak, hogy abban a gyülekezetben ilyen hamar megnőtt a gyülekezetnek a létszáma. És megkérte a gyülekezetet, hogy álljon mindenki annak a háta mögé, aki által megtért, aki eszközé vált Istenek kezében. És megfigyelt az lelki pásztor, hogy egy kisfiúnak a háta mögött nagyon sokan álltak az ő háta mögött, és megkérdezte, hogy árulja el, hogy hogyan vezette ilyen sok embert Istenhez, az Úr Jézushoz. És elmondta, hogy ő nagyobb, különösebb dolgot nem tett, csak azt hallotta, egyik alkalommal a lelkipásztor azt hirdette, hogy egy pohár vizet is adtok az én nevemben, és a kisfiú, amikor hazament, ugye ezt az igét a szívébe zárta, és elgondolta, hogy nem csak egy pohár vizet, hanem egy vödör vizet is fog adni másoknak. És akkor észrevett, hogy a szomszédjában a bácsinak el volt törve a lába, és megkérdezte, hogy bácsi, nem kell magának víz, hozok egy vödör vizet. És nagyon megörült, mert nem volt vize, szomjas volt, és minden nap ez a kisfiú szolgalmasan vitt vizet ennek a szomszéd bácsinak, és egy idő után ez a bácsi megkérdezte, hogy mondd meg, hogy ki mondta neked, hogy nekem kell víz. És mondta, hogy a gyülekezetben hallottam. És megkérte ez a bácsi, mert miután felerősödött, meggyógyult, hogy nem vinnél a gyülekezet, és elment, és érintette az ige majd a bácsinak, a hozzátartozó is megtértek az Úrhoz. És lehet, hogy a mi életünkben is előfordulhat az, hogy úgy látjuk, hogy Isten nem tud bennünket használni. Itt az igében, a cselekkönyvében lássuk, hogy Péter nagyon csodálatosan használta, nagyon sokan megtértek, jeleket és csodákat tett, és lehet azt mondani, hogy ő, hogy Pétert felhasználta, de igen, nem tud felhasználni. Ez nem így van, hogy említettem a kisfiúnak a történetét is. És hogyha megfigyeljük, Péternek az életében is egy közönséges, írás tudatlan ember volt, de mivel engedte, hogy Isten használja, betöltette Istennek szent lelke, nagyon csodálatosan használta. Akár testvéreket, testvérnőket, fiatalokat, gyerekeket is Isten használhat az ő kezébe, hogyha engedelmeskedünk, hogyha megalázkodunk Isten kezében. A második dolog, amit említenék, hogy a következménye mi az, hogy teljesek vagyunk Szentlélekkel, az, hogy nem vagyunk gyávák, bátrak vagyunk Isten igéjében, hirdetésében. Ha megfigyeljük, ugyancsak Péterre térnék vissza, pünkösdelő, tudjuk, hogy nagyon ígért az Úr Jézusnak, hogy mindenki megtagad, én soha nem foglak megtagadni. Ő is megtagadta az Úr Jézus, de viszont akkor kitöltetett a Szentlélek. Tudjuk Péternek a történetét, sem a főpapok intézkedései, sem a börtön nem tudta semmi megállítani arról, hogy az Úr Jézusra bizonyságot tegyen. Tehát a Szentléleknek az is a munkája, hogyha bátorságot ad, és kívánom azt, hogy bátran meg tudjuk vallani az Úr Jézusnak, az Úr Jézust a mi környezetünkben, hogy mi is bátor bizonyságtevő legyünk az Úr Jézusnak. Most a pengetős zenekart fogjuk megkérni a szolgálattal, hogy fogják dicsérni az Urat, és azt követők Bányi Otília fog szolgálni. Thank you.
Szentlélek, jöjj Szentlélek, ébreszed fel szívünket, szent tüzeddel illessed a lelkünket, s hogy minnyáján megérthessük szent szavadat, add, hogy legyen bennünk is egy akarat. Atyánk lelke, kérünk, jöjj el mi hozzánk, mert mi várunk, ó, szálljál le mi reánk. Vágyik lelkünk egy szebb, dicsőbb életre, s bűntől tisztán hozzád menni örökre. Vigasznak, ó nagy lelke, ne késélhet sokáig, segíts minket mindenkor, hogy legyünk tanítványaid. Szent lelked hatalmával és dicsőségével, harcoljunk-e világgal s annak rút bűnével. Ma pünkösd van, testvérem, barátom, jöjj Jézushoz, ha a bűn lelke lenyom. Vigaszt küldő, hogyha azt hittel kéred, s boldog lesz így szíved ünneplésed.
Most újból a pengetős zenekar szolgálat kérjük, és azt követően Bersán Lidia a testvérnőt kérjük.
Szeretettel üdvözöljük a szatmári testvéreket. Nekem abban a kiváltságban van részem, hogy több helyre megyek haza. Egyik ezek közül a szatmári gyülekezet. Gondolkodtam, amikor délelőtt kértek a szolgálatra, hogy mit is tudnék én mondani egy pünkösdi ünnep alkalmával, és hát azt gondolom, hogy sokszor, vagy többször bizonyságot teszünk arról, hogy hogyan találkoztunk Jézussal, hogyan hoztunk döntést. Sokkal ritkábban teszünk bizonyságot arról, hogy hogyan találkoztunk a Szentlélekkel. És én úgy éreztem, hogy ma erről kell nekem beszélni. Hát, mint minden fiatal, a megtérésem után engem is nagyon foglalkoztatott a Szentlélek jelenlétének, munkájának a kérdése, és sok fele kerestem. kerestem az igében, kerestem a könyvekben, kérdeztem embereket, aztán elkerültem karizmatikus közösségekben, ott is kerestem. Szerettem volna tudni, hogy van ez. Sokféle választ találtam, és időre volt szükség, amíg ezek a válaszok valamelyest felépültek, és kialakult bennem egy kép arról, hogy is van a Szentlélek munkája, de ez még mind csak az értelmet elégítette ki, az értelem számára adott választ. Egyszer egy kedves idős ismerősömmel beszélgettem, és azt kérdezte tőlem, mikor mondtam, hogy annyi mindent kellene tenni, olyan sokszor úgy érzem, hogy gyáva vagyok, nincs erőm, és azt kérdezte tőlem olyan egyszerűen, hogy és hívod a Szent Lelket? Ez volt az első olyan helyzet, amikor azt gondoltam, hogy igen, sokfele jártam én is, kerestem, de ezt még soha nem tettem. Nem hívtam az Isten lelkét. És azt mondta, hogy hívd. Amikor úgy érzed, hogy kevés az erőd, amikor úgy érzed, hogy gyáva vagy, amikor úgy érzed, hogy buta vagy, nem tudsz kiigazodni a dolgokban, hívd az Isten lelkét, mert hogy megvan írva, hogy erőt ad, megvan írva, hogy elvezet az igazságokra. És akkor én az én tizenéves gyermeki fejem szerint elkezdtem ezt tenni, de hát Istennek az a kegyelme, hogy mindenkinek a maga szintjén válaszol, és nekem is válaszolt, és átéltem helyzeteket, amikor történt valami, ami több volt, mint amire én képes voltam, és megtapasztaltam, és ez már nem csak az értelemnek adott választ, hanem valahol belül kezdtem rájönni arra, átélni azt, hogy mit jelent a Szentlélek. Aztán egy időben lehetőségem volt sokat tanulni. És hát nagy lelkesedéssel fogtam bele, mert már ott tartottam, hogy lemondtam arról, hogy én tanuljak, és akkor így belevetettem magam, egy kicsit idősebb is voltam, mint a kollégáim, ezért az ember másként áll hozzá a tanuláshoz, és azt gondoltam, hogy micsoda igazságokra fogok én eljutni. Hát olvastam egyik könyvet a másik után, meg készültem a vizsgákra, és arra jöttem rá, hogy növekszik bennem a homály. Annyi alternatíva van, annyi mindent le lehet vezetni logikusan, és annyi mindennek az ellenkezőjét is le lehet vezetni logikusan. Hol van akkor az igazság? Egyetlen példa jut eszembe most, akik diákok lehet, hogy már találkoztak vele. Például tanították nekünk azt, hogy az ember szükségleteinek a csúcsán az önmegvalósítás szükséglete van. Valósítsd meg magad. Légy az, aki maximálisan lett, hozz ki mindent magadból. És olyan furcsa volt nekem, mert hogy bennem azonnal megszólalt, ma már tudom, hogy a lélek, és azt mondta, hogy a lélek gyümölcse nem az önmegvalósítás, hanem mi. A angol biblia azt mondja, hogy az önkontroll. A lélek gyümölcse. A mértékletesség. És hát úgy nem tudtam, hogy akkor ez hogy is van, és olyan érdekes volt, és úgy örültem ennek, hogy egy fél évvel ezelőtt hallottam erről egy előadást, amikor elmondta az előadó, hogy kiderült, hogy ezt a részt, ahol ez van leírva, hogy az ember szükségleteinek a csúcsán az önmegvalósításon, rosszul fordította le valaki. És ott nem azt a szót kell írni, hogy önmegvalósítás, hanem azt, hogy önaktualizálás, ami azt jelenti, hogy mindig, ahogy változik az életünk, fel kell tegyük a kérdést, ki vagyok én ebben a helyzetben, mi a feladatom, mi az, amit megtehetek, mi az, amit nem tehetek meg. Ez egy teljesen más dolog, mint az, hogy valósítsd meg magad. Igen, a kérdést az időről időre fel kell tegyem, hogy ki kell legyek én ebben a helyzetben. Aztán, ahogy emberekkel kezdtem dolgozni, másfajta tapasztalataim is lettek, olyan is, hogy az Isten lelke tudja, hogy ki mi lakozik. A lélek ismeri a lelket. Lehet, hogy beszéltem már erről a tapasztalatomról. Én egy időben sokat jártam családokhoz haza, és ott segítettem a szülőknek a fogyatékos gyermekeikkel kapcsolatos terápiát felépíteni, megbeszélni. Egyszer váratlanul egy olyan helyzetbe kerültem, hogy megérkeztem egy családhoz, ahol csak egy súlyosan pszichotikus családtag volt jelen. Hát lehet, hogy ismernek embereket, akik egy nagyon súlyos állapotban volt, nagyon logikátlanul beszélt, és egy hihetetlen erő volt ebben az emberben, ami félelmetes volt. És akkor úgy éreztem, hogy keresem a fejembe, hogy mit mond erről a tudomány, ugye mit tanultam, én mit kell csinálni, és semmi nem jutott eszembe. És akkor úgy felkiáltottam, eszembe jutott, hogy hívd a lelket, hívd az Isten lelkét, és úgy felkiáltottam, hogy Uram, mit kell nekem tenni? Hallgattam azt a logikátlan, nagy vehemenciával előadott szöveget, mit kell nekem itt tenni? És egy hihetetlen élményem volt, belül bennem egy hang, lehet, hogy ez most nagyon furcsa, mondta, hogy mit kell tegyek. És hát azt tettem, és jól lezajlott az egész dolog, és olyan élménnyel távoztam el onnan, hogy alá lehet szállni mélységekbe is, és ott is ugyanúgy veled van Isten lelke, és ugyanúgy vezet, és Isten élmény volt számomra ez a találkozás. És itt is még egy plusz kegyelmet is kaptam. Néhány hét múlva a kezembe került egy könyv, ahol szinte szóról szóra le volt írva az, amit nekem ott mondott a lélek, hogy mit kell tenni. Nekem azt mondta akkor, ne veszítsd el a szemkontrollt ezzel az emberrel, tartsd a tekintetét. Szinte nem számít semmit az, hogy mit mondasz, a szavai tartalma, az számít, hogy minden szereteted, minden elfogadásod a hangodban legyen, mert ezt tudja venni, a szavai tartalmát nem tudja venni, és engedd, hogy beszéljen, nem lesz abból semmi. És mondom, néhány nappal azután szóról szóra elolvastam ezt egy szakkönyvbe, hogy így kell viselkedni egy súlyosan pszichotikus emberrel. És olyan hála volt bennem, hogy Isten enged nekem tapasztalásokat szerezni arról, hogy hogy működik az ő lelke, hogy tud jelen lenni. Aztán abból is egy picit tapasztalhattam, amit itt olvasunk a tanítványokról, hogy felállnak, elmondanak valamit, valami nagyon egyszerű dolgot, amit a délelőtt felolvastunk, és érti mindenki a saját nyelvén. Annyiszor küszködtem azzal, hogy lefordítsam az evangéliumot azoknak az embereknek a nyelvére, akik között megfordultam, akik nagyon különbözőek voltak. És olyan nehéz volt, olyan eredménytelennek éreztem sokszor ezt a fajta küszködésemet. Nem gondolom azt, hogy nem kellene erre törekedni, hogy az emberek nyelvén mondjuk el az evangéliumot. Mégis néha voltak olyan ünnepi pillanatok, amikor én mondtam valamit, ami nem volt különösebben okos, vagy felkészült, vagy előkészített, és értették a maguk nyelvén. Az értelmi fogyatékos gyermek is értette, és a kutató tudós is értette, és olyan meglepő volt az, hogy az Isten lelke el tudja végezni azt, hogy szóljon az ige, és értse a nagyszülő is, meg az unoka is a maga nyelvén, különböző generációk a maguk nyelvén, különböző társadalmi réteghez tartozó emberek a maguk nyelvén. És sokszor bennem volt ez a harc, és most is bennem van az, hogy félre tudom-e tenni az értelmet akár, az értelmemet, azt, amit az értelmem diktál, megmerem-e lépni ennek a kihívását, hogy engedjek az Isten lelkének, és bízzam abban, hogy az Isten lelke fogja elvégezni bennük azt, hogy értsék a maguk nyelvükön. Ez megerősödött bennem olyankor, amikor én magam is átéltem ezt, hogy valaki mondott valami nagyon egyszerű dolgot, és úgy éreztem, mint a személyesen nekem mondta volna. Válasz volt az én személyes kérdésemre. Gondolom, valamennyiünknek van ilyen tapasztalatunk. Azt gondolom, hogy van tovább. Mindaz, amit eddig átéltem, és amiről bizonyságot tehetek, epizódok, ilyen kis mozaik kockák. Nem beszélhetek arról, hogy tudom, hogy mit jelent folyamatosan a lélekkel járni, folyamatosan engedni a léleknek. Sokszor megtörténik velem, hogy nem engedek. Nem jut eszembe, nem vagyok annyira jelen, nem vagyok annyira kapcsolatban. Mégis az Isten lelke ott van velem, körülöttem, bennem, és újból megszólal, amikor hívom őt, amikor helyet tudok adni az életemben ennek. Én mindenkit biztatni szeretnék arra, hogy hívjuk az Isten lelkét. És olyan meglepő az, amikor mintha belülről csodálkoznánk arra, ami történik. Mintha valami más erőt látnánk működni, és ez egy megkérdőjelezhetetlen tapasztalat. Kívánom, hogy legyenek ilyen megtapasztalásaink.
Újból a pengető zenekar szolgálatot kérjük, majd azt követ Nagy Krisztina testvéri szolgálatát.
Gondolatról szeretnék elmondani, amely az utóbbi időben egyre többet jutott eszembe, és ez egy személyes megtapasztalás és egy bibliai történeten alapszik. És úgy gondolom, hogy a pünkösde és a szent lelke is kapcsolatos. A mindennapi hétköznapok során úgy többször eszembe jutott, hogy mennyire szükséges egy háztartásban, hogy legyen olaj. Annyi mindennek az alap eleme úgymond az olaj, ami szükséges ahhoz, hogy valami elkészüljön belőle. És eszembe jutott, hogy a keresztény életemben is mennyire szükséges az olaj, vagyis Istennek a jelenléte, a szent lélek, úgyis anélkül úgymond üres lennék. És eszembe jutott az özvegyasszonynak a története, amikor elvesztette a férjét, a gyermekei maradtak is, nem volt egyebe már, csak egy korsó olaja. És ebben a szükségben Elizeushoz fordult segítségül, és Elizeus azt kérdezte tőle, hogy mit van még. És azt mondta az asszony, hogy nincsen egyebem, már csak egy korsó olajam. És ugye eszembe jött ez a gondolatsor, hogy ez a korsó olaj, ez pont elég volt ahhoz, hogy neki ez Isten ezáltal megmenekülést adjon, ezáltal megszabaduljon, és ne veszítse el még azt is, ami megmaradt. És ugye ez a gondolatsor foglalkoztatott engem, és a mai nap is foglalkoztat, hogy mennyire szükséges, és nekem is, és úgy gondolom, meg minden keresztény embernek az életében, hogy bármilyen helyzetben is legyünk, vagy legyek, hogy legalább egy korsónyi olajom legyen, hogy Istennek a jelenlétében tudjak járni, bármilyen nehézségben vagy szükségben is legyek, és Isten ezáltal meg tud engem szabadítani, és ezáltal előrébb tud vinni, és meg tudja sokasítani azt a kis olajat is, hogyha esetleg már csak egy kevés maradt. És olyan a történetben azt is olvashatjuk, hogy Elizeus azt kérte az asszonytól, hogy minél több edényt gyűjtsenek össze. És ezt meg is tették, és mindazok az edények megteltek olajjal, amiket ők összegyűjtöttek. És ez megint csak elgondolkoztatott, hogy Isten kész arra, hogy a teljes életemet betöltse az ő szent lelkével és az ő jelenlétével, és mindaz, hogy mennyire tölti be, az rajtam múlik, hogy mennyi edényt viszek Isten elé, vagyis az életemnek mennyi részét, mennyi területét adok át Istennek, hogy ő az teljes mértékben az uralm alá vonja, és az betöltse az ő szent lelkével. És az utóbbi időben többször úgy foglalkoztatott, és a mai napig nagyon erősen él bennem, hogy tényleg bármilyen helyzet is legyen, Isten akkor is velem tud lenni, meg tud őrizni, és hogy ha csak egy kicsit is érzem Istennek a jelenlétét, a Szentléleknek a vezetését, akkor nem szabad elcsüggennem, mert Isten azt a kicsit is meg tudja sokasítani, és ezáltal tud nekem menekülést adni. Amen.
Újból a pengető zenekar dicsérje az Urat, és azt követően Vékás Erzsébet testvérnő szolgálatot kérjük.
Két dolgot szeretnék megosztani a testvérekkel, az egyik pünkösdel kapcsolatos, a másik egy ima téma. János evangélium a 14. rész 18. versében olvassuk, hogy nem hagylak titeket árvákul. Néhány éve történt, egyik alkalommal roppant egyedül éreztem magam. És az eszemmel tudtam, hogy Isten velem van, de úgy a szívem mélyén mégis úgy volt, hogy most senki nincs olyan egyedül, mint én az egész világon. És elmondtam ezt az Úrnak. És az Úr elkezdett beszélni hozzám, úgy a lelkem mélyén, csendesen. És ahogy néhány verssel tovább olvassuk, hogy eszetekbe juttatja mindazt, amit megmondtam, kezdett emlékeztetni, hogy nem én vagyok egyedül, hanem az Úr Jézus volt egyedül, amikor értem szenvedett. A Getsemánéban, a Golgotán, ő egyedül volt azért, hogy én most ne legyek egyedül, hanem az ő lelke által velem van, bennem van, vigasztal, támogat, erősít. Semmi különös dolgot nem mondhatok, hogy mi történt, de amíg Isten lelke így beszélt velem, a szívemben nem csak békesség, hanem öröm költözött. Annak az békességnek az öröme, hogy az ő szent lelke által mindig velem van, és nem hagy árván. Úgy a lelkemben jól esett azt is megfigyelni és észrevenni, hogy ez a drága lélek olyan csendesen sokszor és sok mindenre figyelmeztetett. Nagyon apró dolgok. Lehet éppen azt juttatja eszembe, hogy valakit hívjak föl telefonon. vagy valakiért most imádkozzam. Vagy ilyen ehhez hasonló események. És ha volt úgy, hogy elengedtem, mert valami sürgős dolgom volt, megtörtént, hogy vissza nem térő alkalmat szalasztottam el. És azt is észrevettem, hogy az Isten lelke, amilyen finoman, illedelmes, tapintatos, olyan csendesen távozik, ha engedetlen vagyok. A ma délelőtti ige kapcsán, hát van úgy, hogy a lélek figyelmeztet valamire, és a torkomig eljut a szó, de nem mondom tovább, mert talán kellemesebb embereknek tetszeni, mint Istennek. Ez az ige megítélt, és félelmetes a gondolat is, hogy engedetlen legyek az Isten lelkének, és emiatt távoznia kellene tőlem. Szeretnék engedni ennek a léleknek, és az Istennek tetszeni, még akkor is, ha olyan dolgot mondat talán, ami lehet nem kellemes vagy kedves. De az Istennek legyen az kedves. És egy ima téma, amit szeretnék megosztani, ha Isten kegyelmet ad és megtart holnap reggel korán, elutazom, azaz most elutazunk Blankával egy konferenciára Hollandiába. 5 éve volt, amikor az Európai Nőbizottságba beválasztottak a testvérek, most ez az 5 éves mandátum lejárt, és jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz a következő választó konferencia. Nagyon sok munka előzte ezt meg, mindannyiunk részéről, de azt látjuk most az utóbbi és az utolsó szinte pillanatokban, hogy bármennyit szervezkedtünk, dolgoztunk, készítettük elő ezt a konferenciát, egyedül Isten az, aki megállhatja és lehetővé teheti, hogy együtt legyünk. Éppen ma délután kaptam 2 levelet is a 2 iraki testvérnő, akik szeretnének jönni, meghívottak Bagdadból. Még mindig nem kapták meg a vízumot, rengeteg utánajárás és bonyodalmak után. Körülbelül 170 résztvevőre számítunk, mintegy 35 országból, és a Női Világszövetség elnöknője, aki volt köztünk, a Doroti testvérnő, a Néger testvérnő, ő lesz az egyik előadó, a másik pedig a Jóna testvérnő, aki ugyancsak már nem egyszer megfordult köztünk. Tehát választások is lesznek a román nőtestvérek részéről, Romániából is jönnek 5-en, és a mi, a Magyar Szövetség részéről is megyünk velünk együtt 6-7-en. Blanka most egy különösebb meghívott, péntek délutánra szerveztünk egy olyan délutánt, estét, amikor nagyon különböző háttérből jövő nőtestvéreket szeretnének megszólaltatni. Többek között a bagdadi testvérnőt, ha Jóisten megengedi, hogy eljöhet. Vagy másokat az arab világból, vagy távol-keletről. Üzbegisztánból válunk testvéreket, a tadzsikisztániak ugyancsak nem kaptak vízumot. És Blankát is úgy hívták meg, hogy mint egy hátrányos helyzetű ossza meg a testvérekkel, hogy ismerte meg az Urat, és hogy követi őt. Libánoni testvérektől kaptam levelet, mielőtt lejöttem volna, és ezt még mint egy ima témát osztanám meg. 3-an készültek jönni, akik meg is kapták a vízumot, de azt írja Áfáf, akit ismerek, és nagyon szerettem volna én is, hogy találkozzam be, és találkozzunk, hogy nálunk a helyzet most leírhatatlan. Egyik fél sem akar engedni, az utak, a röpterek zárva. A fiam elindult a tegnap, hogy részt vegyen egy konferencián, egy missziós társaságnál dolgozik, Brazíliában, de nem sikerült, hogy az országból kijusson. Senki nem tudja, hogy mi fog következni. Ma délelőtt bátorkodtunk és elmentünk az imaházba, de csak imádkoztunk és sírtunk és imádkoztunk. Nem értjük, hogy Isten miért engedi meg, hogy a Libánonban ez a helyzet bekövetkezett, és a nép szenved. Szíria és Jordánia felé is zártak az utak, esetleg taxival van, aki próbál menekülni, átjutni, de nagyon drága. Egyedül Isten, aki közbeléphet és segíthet. Tudom, hogy egész Libán, az egész világon milliók imádkoznak értünk, semmit nem tudunk, hogy mi fog történni. Én személyesen most nagyon csügget vagyok, de legyen meg Isten akarata is, ha itt nem találkozunk, reménykedem, hogy a mennyben együtt leszünk. Hát ez is egy ima téma, és kérem, hogy akik eddig is hűséggel tették, imádkozzanak, hogy a Jóisten, ha jónak látja, oltalmazzon meg bennünket, és fizikailag és szellemileg is erősítsen meg engem is az előttem álló feladatokra és szolgálatra, ami ezt a konferenciát illeti. A szolgálatomnál fogva elég sok munka is vár most rám. Még annyit, hogy holland ismerőseink, ahol laknak, ahhoz közel lesz egy keresztény konferencia központban ez a konferencia megtartva, viszont velük egy nap erejéig lesz időnk találkozni, mert mi már holnap este kezdjük a tanácskozást, csütörtöktől vasárnapig a konferencia, és másik kedden, ha Isten segít, szeretnénk hazautazni. Köszönjük, akik imában elkísérnek.
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Közösen fogunk énekelni a kivetett éneket. Hogy az Úr közöttünk volt és szólt hozzánk ezekben az előző percekben is, és azért imádkozunk, hogy tovább is segítsen az Úr arra, hogy rá tudjunk figyelni, hogy szólhasson még hozzánk. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Thank you.
Első gyülekezetről olvastunk a Bibliából, és ugye, hogy vasárnap délután is hallottuk a Filharmóniába, ide kell visszatérjünk. Ez az alap, ez a forrás, ez a mérce. A Biblia mondja meg, hogy milyen legyen a gyülekezeti élet, és manapság lehet olyan hirdetéseket olvasni az interneten, hogy mi alapján válaszd meg a gyülekezetet. És akkor ott vannak mindenféle ötletek, hogy mi alapján válassza meg az ember, hogy milyen gyülekezetbe járjon, vagy hol legyen tag. Úgy gondolom, testvéreim, hogy ezeket az alapelveket kell figyelembe venni, amelyekről itt olvastunk. 10 dolgot láttam én meg, és most először el fogom sorolni ezeket, mert ezek alkotják igazán a gyülekezetnek az alapjait. Ha ezek nincsenek ott egy gyülekezetben, akkor nem lehet gyülekezetről beszélni. Mert egy gyülekezet nem attól gyülekezet, hogy összegyűlnek az emberek csupán. Van ettől valami több, amitől a gyülekezet gyülekezet lesz, Isten szemében, Isten előtt, de emberek előtt is, tehát társadalmi szinten is. Mindenképpen, hogyha a gyülekezet betölti azt a küldetést, és azt az erőt képviseli, amit az Úr ad neki, akkor hatása lesz annak a gyülekezetnek. Máskülönben nem lehet számítani arra a hatásra, amit látunk itt a jeruzsálemi gyülekezetben is. Én sokat gondolkodtam azon, hogy manapság a magyar tévé adására vagy hatására mindenki az Uri Geller mutatványairól beszél. Kíváncsi lennék, hogy a gyülekezetből hányan nézik ezt a hívők, hányan nézik ezt a műsort. Most nem fogom ezt megkérdezni, de az az érdekes, hogy nem láttam azt, hogy valamely gyülekezet, vagy valamilyen szövetség összefogott volna, és egy ilyen nyílt levélben, vagy valamilyen formában protestáltunk volna az ellen, hogy a varázslást, meg ezeket a dolgokat akarják behozni egy keresztény országba, keresztény kultúrába, keresztény emberek között. Mert ez az általános, azt mondja, keresztény ország, keresztény emberek. De azért bámulják és nézik ezeket a dolgokat, és mondják, hát igaz lehet. Tényleg te, mit lehet csinálni? Úgy gondolom, hogyha az első gyülekezet környezetében történt volna ez, azok felléptek volna valamilyen féleképpen. Azok valamilyen féleképpen felemelték volna a szavukat és a hangjukat. Na most, mitől lesz a gyülekezetnek hatása? Hogy tudunk hatással lenni a társadalomra, az emberekre, de ez ugyanígy érvényes, testvéreim, a személyes életünkre is. Nem lehet úgy beszélni a gyülekezetről, az egyházról, mint épületről, falról, malterről, meg mit tudom én itten ilyen fizikai dolgokról csupán. A gyülekezet emberekből, hívőkből, tehát belőlünk tevődik össze. És akkor, amikor arról beszélek és beszélünk, hogy milyen legyen a gyülekezet, akkor itt elsősorban mindjárt arról van szó, hogy én milyen kell, hogy legyek. És akkor, amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor egyen azok az emberek, akik alkották azt a gyülekezetet, mindnyájuk képviseltek valamit. És mivel ezt hozták magukkal a gyülekezetbe, ezt képviselték ott, ahol voltak. Azért volt hatása annak a gyülekezetnek, és el kell gondolkodjunk ezen is. Ma délután, testvéreim, erről szeretnék szólni, hogy mi lett a gyülekezettel. Mert az biztos, hogy nem azt képviseljük, és a gyülekezet, az egyház valahogy eltávolodott ettől, és hogy hova kell visszatérni. Ezt a 10 dolgot szeretném most elmondani, és utána visszatérni egyikre, másikra egy kicsit többet időzni. az ige hirdetés alapossága. Ez volt az első. Úgy olvastuk, hogy ezeket pedig mikor hallották. Hallottak egy prédikációt Pétertől, és egy olyan ige hirdetés volt az talán, ami nagyon sok gyülekezetből és egyházból, talán az én szolgálatomból is hiányzik. Mert ott nem volt szó történetről, ott nem volt szó, nem tudom én milyen hatásokról szó, ott elővetik az ígét, na testvérek, nyissuk ki a Joel prófétánál, mit is írottan? És megmagyarázta a helyzetet, ami történt ott, mert ugye vád volt, hogy hát ezek részegek, és elővette Péter az ígét, és elmondta, hogy mi a helyzet. Ezek nem részegek. Ezek beteljesedtek Szentlélekkel, és ige hirdetés volt ott, és ennek a hatására született meg a gyülekezet, de úgy kell mondani, testvéreim, hogy az ige hirdetésen áll vagy bukik a gyülekezet. És ide vissza kell térjen az egyház. És erre még vissza fogok térni én is, erre a témára. A másik az apostolok, vagy a vezetőknek a tekintélye, autoritása. Hát kérdezték Pétertől és a többi apostoloktól. És ezek az emberek kurtán, furcsán megmondták, hogy mit kell csinálni, sőt, még azt is olvastuk, hogy sok egyéb beszéddel is buzgón kéri, és inti vala őket. Hát manapság az intés, vagy egy kicsit keményebb szó, az embereket egy kicsit úgy felindítja, hogy hát mit beszél ez, ki ez? Hát nem ismerjük mi ezt? Hát még egy pár nappal ezelőtt még megtagadta az Úr Jézust, hát ő mondja nekem. Nem így álltak hozzá ez a tekintéhez, mert nem embert láttak ők benne csupán, hanem azt, aki az Isten nevében szól. És a gyülekezet, testvéreim, akkor lesz gyülekezet, hogyha azoknak, akik tekintélyük van, ott tartjuk abban a tekintélyben, és tekintélyt adunk. A jó Isten helyezte oda azokat az embereket, azok, akik, de akkor lesz előre menet a gyülekezetnek, amikor imádkozunk érettük, amikor támogatjuk őket, ugyanúgy az ige írja, akkor lesz a gyülekezet a helyén. A Szentlélek az nem csak ilyen csoda jel ajándékokat ad, hanem a hívőket egyen-egyenként megsegíti arra, hogy fölnézzenek a vezetőkre, hogy engedelmeskedjenek az elöljáróknak, ugye, ahogy mondja a Jóisten igéje, és hogy imádkozzanak érettük. És akkor, amikor itt elhajlás történik, ezen a területen, amikor félrelépnek az emberek, akkor mindig baj történik. Természetesen itt nem csak a tagokról van szó, hanem az elöljárók is van, hogy nem tekintélyesen és nem helyesen cselekednek, és valóban, hogy ilyen szempontból mindig félre megy, és nem lesz hatása a gyülekezetnek. De ide kell visszatérni, hogy akár a nép, akár a vezetők éljenek úgy, és cselekedjenek ezzel a tekintéllyel, mert akkor lesz előre menetel a gyülekezetnek. A harmadik dolgot, amit itt megjegyeztem én magamnak, testvéreim, az a megtérés komolysága. Erre még vissza fogok térni, de mindig, amikor a megtérésnél lazítás van, amikor bekerülnek olyanok, akik nincsenek megtérve, bekerülnek a gyülekezetbe, mert bekerülhetnek. Hát így nőttek fel, vagy megtanulták a szövegeket, vagy már olyan lett a gyülekezet, hogy beengedjük, nem számít, hogy milyen. Elérted a 18 évet, vagy a nem tudom hány évet, akkor oda kell írni. Konfirmálás, keresztség, vagy ami jön. Hát most már jönnie kell, mert ez van. Amikor ez történik egy gyülekezetben, egy egyházban, ott nagy a romlás. Itt úgy látjuk, hogy az apostolok odaálltak, és megmondták, hogy mi az a megtérés, erre vissza fogunk még térni, hogy hány szót használ itt Péter apostol a megtéréssel kapcsolatosan, nagyon csodálatos. A másik, amit nagyon fontosnak látok egy gyülekezetben és a Krisztus egyházában, hogy legyen felhívás és felszólítás a megtérésre, az odaszánásra, a megszentelődésre. Nézzük meg, testvéreim, hogy mondta Péter a prédikációt, nem csapta össze a Bibliát, és nem bújt be újra az ő barlangjába, vagy ahova a szobájába, hanem ott maradtak, és akkor jöttek a kérdések. Mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak? És akkor volt egy ilyen beszélgetés. Hát ezt cselekedjétek. Nem tudom, hogy előre hívta őket, hogy volt ott hely oda előre hívni, vagy felnyújtották a kezüket, vagy hogy számolták meg, hogy kik azok, akik komolyan gondolják a megtérést, a bemerítést, de mindenképpen erről a felhívásról, felszólításról az összevetel végén, a prédikáció végén erről van szó. Ez sokan, sokaknak nem tetszik ez. És azt mondják, ne, ezt nem kell erőltetni. Nem kell erőltetni, biztos. De meg kell adni a lehetőséget. Meg kell adni, hogy az ember válaszoljon arra, amit Isten mondott neki. Ez nem olyan politikai beszéd csupán, amit meghallgatunk és megtapsolunk, vagy éppen nem tetszésünket nyilvánítjuk valamilyen féleképpen. Ez nem ilyen. Hanem az Isten beszédét halljuk, és itt mindig szükségünk van arra, hogy válaszoljunk. És az a gyülekezet, amely hatással próbál lenni, és Krisztusnak akar tetszeni, mert csak is úgy lehetünk hatással, ha Krisztusnak tetszeni akarunk, azok mindig az igére, arra az igére, ami volt, válaszolnak. Régi hívők, friss hívők, az Úr megszólított és újabb odaadásra, akkor válaszolunk erre, mert oda akarjuk adni az életünket. Több imádkozásra, több szeretetre, több buzgóságra. Itt volt ilyen felhívás, és nem szégyelték, és nem járatták le egymást, hogy ez történt, hanem volt ilyen, mindig támogassuk ezt, mindig imádkozzunk, hogy ez történjen meg. Az ötödik az utógondozás. Ez is olyan fontos, mint a felhívás, meg a megtérés. Volt utógondozás. Megtért 3000 ember, úgy olvassuk az igében. Figyeljtek a folytonosságát. Akik örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, a könyörgésekben. És ezért támada pedig minden lélekben félelem, vagyis a kívülállók. Felnéztek ezekre az emberekre, erre a közösségre. Mert volt egy megszervezett utógondozás. Minden nap, vagy ahogy volt a tanítás az apostoli tudományra, a közösséggyakorlás, volt úrvacsorai részvétel, volt imádkozás, valószínűleg a szükségeiket beszélték el. De volt felvéve a kapcsolat ezekkel az emberekkel, akik frissen megtértek. Nem rendezték el, vagy nem tették le azzal, hogy na megtértetek, majd az Úr gondot visel rólatok. Beteltetek szent lélekkel, most már az Úré vagytok, és kész. Nem, hanem utógondozás, foglalkozás, csoportokban, házonként, templomban, így vagy úgy, volt utógondozás. És ezért kell imádkozzunk, testvéreim, a gyülekezeteinkben is, ez történjen meg, legyen meg. Hallottam, hogy Koreába, ahol tudjuk, vagy halljuk azt, hogy milyen nagy ébredés van, nagyon sokan térnek meg. A román testvér, Mikula lelkipásztor testvér volt ott több héten keresztül, és beszámolt arról, ott, ahol ő volt, egy gyülekezetbe. Több mint 20 000 tagja volt a gyülekezetnek, de nem volt olyan keresztség, amelyik kevesebben, mint 100-an keresztelkedtek. Olyan nagy bemerítések voltak. És miért? Mert kérdezték, hogy mi a titka, és ő is akarta látni ezt az egészet, hogy mi a titka. Az egyik titka az imádkozás, hogy minden reggel 5 órától együtt van a gyülekezet imádkozni, de 5 órától 7 óráig imádkoznak. De nem azt jelenti, hogy mind a 20 000 tag ott van 5-től 7-ig. Nem. 5 órától 7 óráig az imádság alkalma van. Bemennek oda az emberek, megnyitják a Bibliát, olvassák, közösséget tartanak az Úrral, odafordulnak egyikhez is, másikhoz is, imádkoznak, megbeszélik a problémáikat, most imádkozz a férjemért, mert nem akar figyelni rám a bizonságtevésem, most imádkozz a főnökömért, vagy a... Tehát ilyen egyszerű dolgokat, és egyszer-egyszer időközönként valaki előre lép a mikrofonhoz, és az egészen, akik ott vannak, fel vannak kérve, hogy ezért, vagy azért a témáért imádkozzanak. Ez minden nap hétfőtől szombatig, 5-től 7 óráig, minden reggel ez nyitva van ott. Ez az egyik titka. A másik titka pedig a tanítványság és az utógondozás. Megkeresztelnek valaki, de az még nem lesz tagja a gyülekezetnek, hanem odaadják valakinek, úgy, most én ezt így mondom, értsék jól a testvérek, valakinek a tanítványa lesz. Valaki, aki már régebb óta hívő, befogadja, és tanítványa lesz, és vele rendszeresen találkozik. Beszélgetnek, tárgyalnak együtt, imádkoznak együtt, megosztják egymásnak a tapasztalatait, meg ezeket a dolgokat, és eltelik egy bizonyos idő, és ameddig ez a tanítvány valakit az Úrhoz vezet, na akkor lesz a gyülekezetnek a tagja. Utógondozás. A jeruzsálemi gyülekezet nagy gyülekezet volt, mert nagy lelki erő volt, azért, mert az utógondozással foglalkoztak, megszervezték, imádkoztak, a Szentlélek betöltötte őket, és ezt a feladatot is el tudták végezni, és a Jóisten megsegítette őket. Érdemes elgondolkodni, hogy mennyire tudunk részt vállalni ebbe, vagy mennyire tudunk odafigyelni arra, aki tanít, vagy tanítóinkra, vagy azokra, akik a lelki közösséget gyakorolni akarják. A következő dolgokat rövidebben fogom mondani. A hatodik az egységre való törekvés. Egy szívvel, lélekkel együtt voltak. Nem csak közösen voltak, nem csak együtt voltak, hanem egyek is voltak. Szívük, lelkük mind egy volt, mert az Úr egyesítette őket. 3000 ember. Az apostolok, akik már régebb óta hívők, meg ezek a frissen megtértek, egyek tudtak lenni. Egy cél, egy közös ügy érdekében. Ez csodálatos. És amikor a gyülekezet nem az egységre törekedik, hanem amikor a privát gondolatok, meg nem tudom én milyenféle dolgok vannak az emberben, az emberekben, és erre törekednek, hogy az enyém, az én gondolatom, akkor mindig gyengül a gyülekezet. Az egységre való törekvés az mindig erősíti a közösséget. A következő a szeretet is. Talán ez az alapja mindennek, de azt olvastuk itt az igében, hogy mindenük köz volt. Jószágukat, marháikat eladták, szétosztogatták azokat. Én már sokszor gondolkodtam, hogy mi köze ezekhez a nagy igazságoknak a jószághoz, a marhához, meg mindaz, ami otthon van az embernek az udvarába. Miért írja ezt a Biblia? Miért így beszél? Miért így méri le? Azért, mert ebben látszik a konkrét szeretet. A szeretet az nem egy elmélet, egy eszme, egy filozófia, hanem gyakorlat. Eladod? Odaadod? Ennyire szereted a testvért? Ha ennyire szereted, és lemondasz a tiedről, ami talán több, mint a másiké, de látod a másiknak a szükségét, és ezt jegyezzük meg, hogy itt mindenkinek a szüksége szerint volt adva. Ezt is érdemes megjegyezni, bár a Biblia mindig röviden, frappánsan fogalmaz, de mindig igazat mond. Szükségük szerint. Nem a kényük kedvük szerint. Mindenkinek a szüksége szerint. De szeretet volt bennük. Elmondták a szükségeiket, a mások lemondtak arról, ami nekik esetleg több volt, felesleg volt, több a szükségesnél, és kialakult ez a szeretet közösség. És ennek hatása van. Az Úr Jézus azt mondta, hogy erről fogja felismerni a világ. Hát erre is törekedjünk. A Szentlélek kitöltetett a mi szívünkben, és azt olvassuk, hogy van ez a szeretet a szívünkben, mert kitöltetett a Szentlélek által. Úgyhogy ne álljunk ellene ennek az erőnek, ennek a szeretetnek. A másik, amit megfigyeltem, testvéreim, és egy nagyon alapvető dolog a gyülekezetben, az áldozatkészség. Hogy itt szeretetről beszélünk, de a másik oldala mindjárt az adakozás és az áldozatkészség. Hogy mennyire vagyok kész az enyémből adni. Itt erről van szó. Nem, hogy ez lenne fontos, hogyha adsz, akkor gyülekezeti tag leszel. Ha többet adsz, akkor meg is maradsz, és esetleg előre is kerülsz. Nem erről van szó itt. Hanem arról van szó, hogy a gyülekezeti tagok, és maga az Úr így szervezte meg a gyülekezetet, hogy ez így működik. Nem úgy működik, hogy kap, és szed, és gyűjt, hanem úgy növekedik, és úgy lesz erős és hatalmas, hogyha tud adni. Ad az övéből. Lemond. Adakozik. Adja az Úr, hogy ide térjünk vissza erre a lehetőségre. Még két lehetőséget mondok el, és azután pedig visszatérek egy-két pontra. Hát azt is látom, testvérem, hogy az első gyülekezetben volt lehetőség az öröm kifejezésére. Egy nagyon kicsi kis ige kitétel azt mondja, hogy részesednek való eledelben örömmel és tiszta szívvel. Örömmel. Vagy ahogy olvastuk már, hogy akik örömest vették az ő beszédét a prédikációra, örömmel válaszoltak. Tehát volt adva lehetőség arra, hogy valahogy az örömüket, az ünneplésüket fejezzék ki. Volt erre lehetőség. Természetesen, hogy ezt nem akárhogy, mert rögtön ide teszi, hogy örömmel és tiszta szívvel. Tehát sokan azt mondják, hogy az örömöt az akárhogy ki lehet fejezni. És hogyha én itten táncra akarok perdülni, akkor hát aztán ez most én így akarom kifejezni az örömömet. De lehet, hogy nem tiszta a szándék. Lehet, hogy színészkedni akarok. Tehát a kettőt mindig az öröm és a tiszta szív Az ünneplés, ami bennünk van, az mindig ez az őszinte odafigyelés kell legyen bennem. Hogy valóban kedves legyen az Úrnak, de építő legyen a gyülekezetnek is. De mindenféleképpen itt ki tudták fejezni az örömüket, a boldogságukat. Mi nekünk is van ilyen lehetőségünk. Akár szóban, tehát bizonságtevésben. Elmondhatjuk az örömünket. Öröme van-e valakinek? Mondja az ige. Dicséretet énekeljen. Tehát van erre is lehetőség. Gyülekezetben énekelünk, hál' az Úrnak, sokat. Szerintem szépen. Lelkesen is kell. Mindenki, mindent beleadva, de ki kell fejezzük az örömünket. Ha bejönne valaki a gyülekezetünkbe, vagy bejön valaki egy baptista gyülekezetbe, vajon látja-e rajtunk, mint közösség, hogy egy boldog, örömteli közösség, fölszabadult emberek vagyunk? Látszik-e az arcunkon? Az éneklésünkről hallatszik-e? Vagy mi az, ami látszik? Mi az, ami hallatszik? Aztán befejezem azzal, testvéreim, hogy itt még az is van, hogy a dicsőítésre is hangsúlyt fektettek. És manapság, amikor dicsőítésről van szó, akkor az ember mindjárt látja a dobot, meg a basszusgitárt, meg nem tudom én milyen csapatot. Mert ahogy olvastam, a katolikusok egy ilyen pápai nyilatkozatában, hogy nem engedi a bandákat a templomokba énekelni. És a bandák, ezek a különféle csoportok. Így van megfogalmazva, és hivatalosan magyarra így van lefordítva ezzel kapcsolatosan. Mert nekik csak az a fajta ének, amit a templomba megy. De itt nincs szó éneklésről. Hogy lehet az Urat dicsőíteni éneklés nélkül? Ez egy jó házi feladat. Hogy lehet az Urat dicsőíteni éneklés nélkül? Sokféleképpen, ugye? Nagyon, de nagyon sokféleképpen. De ezek dicsőítették az Urat, dicsérve az Istent. És olyan dicsőítést tudtak művelni ott a gyülekezetben, meg otthon, hogy az egész nép előtt kedvességet találtak. És ezért az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát itt nem csak nem arról van szó, hogy milyen zene stílusban kell dicsőíteni az Urat. Nem. Hanem, hogy milyen szívvel. A Bibliában nagyon sokszor van arról szó, hogy új énekkel dicsőítsük az Urat. De nem mondja, hogy milyen stílusban. Hangszerekről esetleg van szó, de elég szegényes a hangszertár. De arról viszont van szó, hogy igazsággal, meg hogy milyen szívvel, alázattal, örömmel, ezekkel a dolgokkal. De úgy gondolom, hogy dicsőíteni lehet az Urat bűnbánattal is. Mi sokszor azt gondoljuk, csak öröm kifejezéssel. De azt mondja Józsué Ákának, hogy adj dicsőséget, fiam, az Úrnak, és vald be a te bűneidet. Így is lehet dicsőséget adni az Úrnak. Lehet dicsőíteni az Urat úgy, hogy segítek valakinek. Tehát vannak ilyen formák is, amik nem kötődnek templomhoz. Közös összevetelhez. Tudjuk dicsőíteni az Urat sokféleképpen. Mindenképpen igyekezzünk erre, mert ezek alkotják azt a gyülekezetet, ahova vissza kell térjünk, amilyenekké kell legyünk mindnyájan. Visszatérnék két dologra, testvéreim, az ige hirdetésre és a megtérésre. Említettem, hogy a gyülekezet áll vagy bukik az ige hirdetésen. Péter rövid ige hirdetést mondott. 10-15 perc alatt el lehet olvasni. Mondhatjuk, hogy ez összefoglaló. Valóban. Nem jegyeztek le minden szót abból az ige hirdetésből. De mindenképpen igét hirdetett Péter. Nem a saját elképzelését, nem amit ő nem tudom én honnan olvasott, nem mondott el nem tudom én milyen példázatokat, hanem igét beszélt. A Szentlélek indította erre, imádkoztak ezért, mert mennybe menetel után mindjárt találkozott a 120 főnyi sokaság, és imádkoztak, és ezzel foglalkoztak. Imádkoztak. 10 napig imádkoztak, 10 percig prédikál Péter, pünkösd napján egy prédikációt mond el, és 3000 ember megtér. Ilyen hatása van ennek. Mi most már lehet, hogy meg akarjuk fordítani. Vagy ezt is csináljuk talán. 3000 prédikációkat hallgatunk. Mert hogyha összeszámoljuk, amióta hívők vagyunk, hány prédikációt hallgattunk, lehet így is beszélni. Lehet, hogy 10 percet imádkoznánk, nem 10 napot, 10 percet, és akkor elvárjuk, hogy nagyon sokan térjenek meg. De vajon egy legalább megtér? Hisszük, hogy megtér. Mert az ige nem tér vissza üresen. De Péter az ígét hirdette. És testvéreim, imádkozzunk azért, hogy a gyülekezeteinkben, itt ezen a szószéken, meg más gyülekezetben is az ige legyen előtérbe. Az vezesse a fonalat. Az legyen a gerince az ige hirdetésnek. Az maradjon meg a szívünkben és a lelkünkbe. És újra visszatérek erre a személyes dologra, hogy ki, aki prédikál. Mert azt mondták valakinek, Dénes testvért mondták, miután prédikált, hogy testvér azt mondja, szép volt az ige hirdetés. Még rövid volt, pedig majdnem egy órát, vagy még többet is beszélt, mert Dénes bácsi beszélt egy órát. És azt mondta, hogy még hallgattam volna még egy órát. És azt mondta Dénes testvér, hát igen, azt mondja, hogy ha van kit, akkor lehet hallgatni. És sokszor csak így az ige hirdetők személyes tapasztalatok, vagy tetszés, szimpátia alapján, na hát jól beszél, tetszik nekünk ez az egész. Na most testvérem, egy olyan ember beszélt itt pünkösd napján, Péter, akinek eléggé bizonytalan a múltja. Elég ellőtte a dolgokat. Ugye tudjuk a történetet. És nem azzal kezdi Péter a beszédet, hogy kezdje védeni magát, hogy testvéreim, hát ti tudjátok, hogy én milyen voltam, meg mit csináltam. Biztos, hogy elmondta ő ezt majd más körökben, de ott azon a helyen ő nem magát védte, ő nem magáról beszélt, ő nem élményeiről számolt be, pedig rengeteg volt. Ahogy az Úr Jézus odahajolt ez a bukott hívőhöz, és mikor először találkozott vele feltámadás után, Jézus nem azt mondja, hogy te hogy tudtál ilyet csinálni velem? Hogy? Hát te mondtad azt, hogy te kész vagy meghalni is. És az Úr Jézus Krisztus nem ezt kérdezi tőle, hanem azt kérdezi, hogy szeretsz engem? Én úgy gondolom, hogy alig tudta összeszedni magát Péter, hogy válaszoljon. De őszintén válaszolt. Teljes szívből. És az Úr megjutalmazta, és megáldotta, megerősítette. De mindenképpen, testvéreim, ott az herált ember van a nép előtt. És az ilyet tudja az Úr használni. Az olyan embert, aki bocsánatot kér, aki elrendezte az Úrral és az emberekkel is, és aki ilyen alázatosan tudja képviselni az Úr ügyét, hirdetni a Jóisten igéjét. Imádkozzunk azért, hogy ilyen emberek legyünk, legyenek, akik az igét hirdetik Szatmáron, meg más helyen is. Mert egy gyülekezet áll vagy bukik az ige hirdetésen. Első helyen van, fő helyen van az ige hirdetés, a Biblia, a Bibliának a magyarázása. Ne alacsonyítsuk ezt le, ne legyen ez olyan, hogy hát valahogy eltelik ez az idő. Hanem imádkozó lelkülettel várjuk, és töltsük az időt az ige hirdetés ideje alatt, hogy az Úr szólítson meg. Még arra is kitérnék ezzel kapcsolatosan, testvéreim, hogy az Úr Jézus azt is mondta, hogy mindenki vigyázzon, hogy hallgassa. Mert az Úr Jézus elmondja a történetet, mert az ige hirdető elmondja a beszédet az ige alapján, de mi pedig meglássuk, hogy ki hogyan hallgatja. Mert lehet úgy hallgatni, hogy most fáradt vagyok, most egy kicsit gondolok otthonra, a munkahelyre, az iskolára, erre, arra, és elkalandoznak a gondolataim, és a végén valamire csak odafigyelek, egy-egy szót, egy-egy mondatot, egy-egy sztorit meghallgatok, és hát maradtam valamivel. Mint ahogy az egyik testvér mondta, hogy kérdeztem, hogy most nincs lelki pásztoruk, mondom, most akkor kicsit nehéz. A testvér azt mondja, ilyen büszkén, hát nekem akárki prédikál, én úgyis többet tudok mondani. Én úgyis mindig többet kapok, mert az prédikál, és én magamban prédikálok, azt mondja. És én avval megyek haza, amit én prédikáltam. Hát mondom, ez igen. Lehet így is csinálni. Lehet így is. De oda kell figyelni a Jóisten igére. A Bibliára. Ez az, ami megtartja a lelkünket, és ez az, ami növeli a hitünket és a gyülekezetünket. Figyeljünk oda. A másik dolog pedig nem csak az ige hirdetés, hanem a megtérésről. Itt az igében nagyon, de nagyon sokszor szinte forog Péter, hogy határozza meg, hogy mit is jelent ez, hogy megtérés. Azt mondja, megkeseredtek szívükben, megkeresztelkedtek, hittek, bűnbocsánatot nyertek, vagy akiket elhív az Úr, ezt jelenti a megtérés, vagy szakasszátok el magatokat. Van, aki azt mondja, hogy ez nem történt meg. Megtért, de ez nem történt meg. Vagy másféleképpen az van, hogy ad ajándékot az Úr, a Szentlélek ajándékában részesít, meg annyi szó, meg fogalom a megtéréssel kapcsolatosan. Úgy gondolom, testvérem, a megtérés az egy csomag, az egy ajándék, amit az Isten ad az embernek, vagy nem ad. Odaadja mindet, vagy nem ad semmit. Ez nem olyan, hogy adom a bűnbánatot, de nem adom a világtól való elszakadást. Azt te nem fogod akarni. Isten adja mindenestől. Ha igazi, ami Istenhez való fordulásunk, akkor Isten ezt a megtérést teljesen kimunkál az embernek az életében. Teljesen. Hogyha vannak hiányosságok, azok mind a mi hiányosságaink. Hogy nem tesszük le, ami ott van még a szívünkben. Még magunknak tartogatunk dolgokat. Az az enyém, azt mondja. Az ne nyúljon senki. Én megtértem, de az ne nyúljon senki. Az ne szóljon senki. Én megtértem, de hogy én hogy szakadok el a világtól, az az én dolgom. Senkinek semmi köze hozzá. Pedig ez mind oda tartozik a megtéréshez. És amilyen mély a megtérésem, olyan mélyen elszakadok a világtól, olyan mélyen tudok kitenni mindent a szívemből, az életemből, a gondolataimból. A megtérés ez nem olyan, hogy megtérek, de nem fogadom el az Isten ajándékát. Tehát van nekem tudomány, tudom, én tapasztaltam, én házimázban ültem én fel. Meg tudom én oldani a dolgokat. Pedig itt arról van szó, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, az új életet. A Szentlélek ajándékokat osztogat. És azokkal kell szolgáljunk az Úrnak, de mi megtértünk. És, de az Úr adni akar még ajándékokat, talán még a hit ajándékát. Vagy más ajándékokat. A könyörületesség ajándékát. Vagy milyen ajándékot, amit akar az Úr osztogatni. Tehát ez mindegy csomaghoz tartozik, testvérem. És amikor megtérésről beszélünk, akkor nem azt jelenti, hogy kibontjuk a csomagot, és azt veszel ki belőle, amit akarsz. Nekem ez kell, nekem az nem kell, a többi nem kell. És akkor meg vagyok térve. Vettem egy-két darabot belőle. Nem, ez nem így jár. Ezt elfogadod az isteni csomagot, és örülsz neki, és amikor bontogatod, mert táplálkozni akarsz, mert életben akarsz maradni, akkor látod, hogy minden ide tartozik, és te mindet akarod, mert megtértél a Jóistenhez, és most már nem akarsz visszafordulni. Akkor sokan megtértek, és sokan a gyülekezethez csatlakoztak. És nagyon komoly odaszánással szolgáltak az Úrnak. Én most ezzel szeretném befejezni, egy ilyen elmélkedés és gondolkodás legyen a szívünkben, testvéreim, hogy a megtérés, ugye, ahogy akkor fogadtuk, amikor megtértünk, ugyanúgy van ez az életünkben, most is? Vagy valamit félretettünk ebből a csomagból, és azt mondjuk, ez nem kell most, ez már nem divatos, ez már nem tetszik az embereknek, az se jó már manapság. Hát az ige azt mondja, hogy aki megtér az ember, az követi az Urat, és mindezeket a dolgokat elfogadja, örömmel veszi, ezért az Úr megváltoztatja, és áldás lehet a gyülekezetben és a társadalomban. Ilyen a te életed? Az első gyülekezet élete ilyen volt. Ide kell visszatérni. Mint közösség, mint egyén, mint család. Segítsen az Úr erre.
Yeah.
Istenünk, hálát adunk ezért az ünnepért, a Szentlélek kitöltetéséért. Köszönjük, hogy egy ilyen napon alakult a gyülekezet, a te néped, te tested. Add, Urunk, hogy mindnyájan tested igazi tagrészei tudjunk lenni. Végezzük a feladatunkat. Kérünk, hogy töltsél be bennünket a drága lelkeddel, tisztítsál bennünket, és add, segíts, hogy küldetésünket teljesíteni tudjuk. Amen.
Amen.